kezdődött az iskola. Azt hiszem a legizgalmasabb ez az elsősök számára, akik valóban most lépnek először az iskolába. A tanévnyitó után most már megtalálták a helyüket a padokban, találkoztak a tanítónénivel, az osztálytársakkal, és elindulnak a mindennapok, amik nem biztos, hogy úgy sikerülnek, ahogy elképzelte, megálmodta a szülő, és lehet, hogy a gyereknek mondjuk nem sikerül beilleszkedni ebbe a rendszerbe. Sok oka lehet ennek. Lehet, hogy a pedagógussal nem találja a kapcsolatot, az is lehet, hogy az osztálytársakkal, vagy még nem tud ebben a fajta életritmusban élni. Vajon mi történik azokkal a gyerekekkel, akik ilyen helyzetbe kerülnek az általános iskolában? Most a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival beszélgetünk erről a témáról. Dombóvári Ildikó főigazgatóhelyettes és Csató Valéria pszichológus van itt velünk. Tehát az, hogy ilyen helyzetbe kerülhet egy gyerek, az már talán az előtte való hónapokban gondolható, jelezhető a pedagógus számára, vagy a szülők számára. Felmérték ugye a gyerekeket, hogy iskola érettek, vagy nem, és betolták őket az iskolába, ha 6 évesek lettek, és nincs valami extrém olyan sérülés, vagy rendellenesség, ami miatt nem lehetnek iskola kötelezettek. És most nagyon sok ilyen gyerek van, aki 6. ha szakad, 6 évesen el kell, hogy menjen iskolába. Miért?
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Az iskola készültség, vagy iskola érettség, ahogy régen fogalmaztunk, nem egy könnyen megfogható fogalom, és nagyon nehéz objektív mérőszámokat oda tenni mögé, hogy mi alapján gondoljuk azt, hogy valaki kész arra, hogy iskolába menjen, és ott jól fog működni, vagy jó lesz az iskolában való beválás, vagy nem. Ahogy beszéltünk is erről, ugye sokfajta felmérés vagy megelőzés van, talán előző adásokban már szót ejtettünk arról, hogy például a logopédiai ellátásban 3 éves korban, 5 éves korban is nagy átfogó korosztályi szűrésekkel nézzük azt, hogy a beszédnyelvi képesség, ami a tanulásnak és az ismeretszerzésnek is egy alapja, az meghatározó módon alakult-e, vagy kell-e ebben segítség. De ha azt látjuk, hogy ezekkel a formális tesztekkel, megfigyelésekkel, vagy óvodapedagógusi véleményekkel együtt bátran engedjük a kisgyereket az iskolába, még mindig nagyon sok minden történik, történhet, amiért egy kicsit nehezítettebb ez az iskola kezdés. Tehát szakemberként is sokfajta szempontot kell figyelembe vennünk, a pedagógiai szakszolgálat munkatársai, gyógypedagógusok, logopédusok és különösen a pszichológus kollégák nagyon körültekintően mérlegelnek, de minden körülményt, minden helyzetet nem láthatunk előre.
Egyébként mennyire van beleszólásuk ebbe a döntésbe, még mielőtt iskolába kerül a gyermek? Tehát most ugye a törvény szerint 6 évesen kell menni, és hogyha tényleg nincsen extrémok, akkor nem veszik figyelembe ezeket a babusgatós elképzeléseket arról, hogy na ez a pici fiú, vagy ez a pici lány, ez menjen, vagy ne menjen.
Hát szakmai értelemben van beleszólásunk, csak nem olyan egyszerű ezt a folyamatot végigvinni. Ugye régen a szülő, az óvodapedagógus és az egyéb szakemberek ebben valamilyen konszenzusra jutottak, és meghozták a döntésüket. Most ennek lett egy hivatali procedúrája, tehát ha a szülőben, ha az óvodapedagógusban, vagy valamelyik fejlesztő szakemberben felmerül, hogy egy adott kisgyereknél esetleg a következő évi iskola kezdés nehézséget jelenthet, akkor ennek egy hivatali menete van, és az oktatási hivatalhoz kell mindig a tanévet megelőző januári időszakban egy kérelmet benyújtani, ami alapján a szülő, és ezt mindig a szülőnek kell megtenni, ami alapján ő jelzi, hogy azt gondolja, akár saját jogán, akár valamilyen szakember javaslatára, hogy mentesítést szeretne az iskola kezdés alól. És akkor a hivatal, amennyiben a benyújtott kérelem alapján nem tudja elbírálni a döntést, akkor általában a szakszolgálathoz fordul, és a szakszolgálatot kéri meg, hogy vizsgálatokat végezzen. Így módon, tehát a szakszolgálat szakembereinek van ebben szakmai értelemben beleszólásuk. Nyilván mi megnézzük azt, hogy milyenek a készségek, képességek, pszichés állapota egy kisgyereknek, de ugye ez a januári időszak. Tehát januárban azt végig gondolni, hogy mi lesz majd szeptemberben, ez egy 8 hónapos időszak. Ez alatt bármi történhet jó értelemben, tehát azt is látnunk kéne, hogy milyen lesz itt a fejlődés íve, és azt is látnunk kéne, hogy esetleg ebben lesz-e megtorpanás, vagy valamilyen olyan élethelyzet, családi szituáció, ami miatt ez nehézséget okoz, úgyhogy a döntés nem könnyű.
Nem könnyű, de mondjuk megszületett a döntés, és ott van a kisgyermek. És nyilván nem érzi jól magát ebben a helyzetben. Eleve hogy veszi észre, vagy hogy veheti észre azt a szülő, hogy most valami gond van itt? Nem csak az, hogy hát eddig az óvodában, abban a közegben, ahol ismerős volt, jól érezte magát, és most az iskola, hát azért az nem annyira kényelmes, nem lehet játszani, stb. Tehát, hogy mit láthatunk, milyen jeleket láthatunk, hogy valami nem úgy történik az iskolában, az iskola kezdéssel, ahogy jó lenne.
Nagyon sokféle tünet, vagy nagyon sokféle jelenség van, amit a szülők észrevehetnek. Ugye a gyerekek éppen azért, mert itt az óvodaiskola átmenetben nagyon sok képesség, készség van változóban, illetve nagyon sok viselkedés kezd ilyenkor kialakulni. Tulajdonképpen ezek mind jelzőtünetek lehetnek. Nagyon, nagyon fontos jelzőtünet az, hogyha azt gondoljuk, hogy egy kisgyerek már 6-7 évesen elég érett, ilyenkor hirtelen visszaesik bizonyos funkciókban. Szobatisztaságban, alvásban, újra elkezdi az ujját szopni, túlságosan kötődő vagy ragaszkodó lesz a szülőhöz. Ugye megjelenik ilyen bizonyos kis jelzés, hogy 4-5 napig nagyon szeretne iskolába menni, és utána pedig azt mondja, hogy köszönöm szépen, elég volt, akkor ebből ennyi elég, és maradjunk otthon. Tehát más gyerekeknél viszont, ugye ez inkább egy ilyen szorongásos probléma, ami megjelenik ebben, de más típusú gyerekeknél, más karakterű gyerekeknél pedig pont az, hogy nagyon, nagyon vadóc lesz, egy kicsit agresszívebb lesz, és nem pontosan érti a szülő, hogy mitől van az, hogy ilyen irritábilis, impulzív, akár társkapcsolatokban, akár a felnőttekkel való viszonyulásban. Ezek mind apró jelzések arra, hogy az az egyensúly átmenetileg most érintett. Nem mondom azt, hogy ez egy konkrét probléma, mert ahogy az Ildikó is mondta, hogy ez az egész iskola kezdés és a gyerekkori, kisiskoláskori fejlődés egy dinamikus folyamat. Mondok erre egy példát, ugye amikor a tanítók, vagy az iskolai fejlesztő pedagógusok, iskolapszichológusok jelzik azt, hogy valamelyik gyerekkel probléma van, tehát felénk a szakszolgálat felé, akkor mindig úgy vagyunk vele, hogy egy picit várjunk még. Tehát, hogy nem most hirtelen, nem azonnal kezdünk el egy kezelést, hanem fontos, hogy legyen egy szélesebb időablak, hogy legyen arra idő, hogy bizonyos problémák kicsúcsosodnak, és vannak, amik megoldódnak. Csak a tanítónéni által, a szülő által, azzal, hogy a gyerek megismerkedik, vagy megszokja a helyzetet. Amikor már, nem tudom, január-február van, akkor igen, azt mondjuk, hogy tényleg, hogyha ott az olvasás, írás, alapkészségekkel, viselkedéssel, beilleszkedéssel probléma van, akkor azt mondjuk, hogy igen, akkor kezdjünk el vele foglalkozni, és hogy több oldalról támogatást nyújtani. Kihangsúlyáznám, hogy ez nem csak a gyereknek, hanem nagyon fontos, hogy ez egy több résztvevőből álló szisztéma. Tehát nagyon sokszor a szülőnek kell, vagy van, amikor az iskola tanítónak kell segítséget nyújtani ahhoz, hogy megoldódjanak ezek a helyzetek.
Tehát egy fél év azért kell, hogy kiderüljön, hogy csak átmeneti ez a megtorpanás, vagy komolyan kell venni. Gondolom, az nem lehetséges, hogy akkor kiveszik az iskolából, és otthon pihen egy fél évet, vagy visszamegy a megszokott óvodába. Tehát milyenkor a gyakorlat, hogy hát ebben a rossz helyzetben mi a legjobb megoldás?
Hát, ilyen megoldás nincs, vagy erre nincsen lehetőség, hogy akkor meggondoljuk magunkat, és mégis óvodában vagyunk. Ugye, hanem mindenféleképpen akkor az azt jelenti, hogy abban a helyzetben, abban a szituációban azzal a problémával kezdünk valamit. Ugye nagyon-nagyon fontos, hogy mindig van egy tünet, egy jelenség, és mi a háttérben lévő okokat szeretnénk megtudni, és ezt kideríteni. Hogyha ezeket tudjuk, akkor annak függvényében lehet választani, hogy majd mi lesz a megoldás. Mert egy-egy tünet vagy egy-egy jelenség mögött nagyon különböző okok lehetnek. Tehát lehet ez egy átmeneti alkalmazkodási zavar, lehet egy érzelmi probléma a családdal kapcsolatban, de lehet egy intellektuális vagy egy kognitív vagy részképesség probléma is. Vagy ugye, ami mostanában már azért gyakori, és nagyon sokat hallunk róla, ezek az ADHD és autizmus és speciális fejlődésű gyerekek, úgynevezett neurodivers gyerekek, nagyon sokszor azt lehet látni, hogy az iskolába lépéssel a szociális visszajelzéseknek és az értékelésnek a szerepe megnő, és ezért az iskolába lépéssel nagyon-nagyon sok probléma láthatóvá válik. Ezt fontos a szakembereknek feltérképezniük, mert mindegyiknek más a megoldása és más a kezelési módja.
Hogyha a helyzetkezelése eljut egyáltalán a szakszolgálatokhoz, ugye fővárosi pedagógiai szakszolgálat, de hát nyilván ez minden városban megvan, vagy kisebb területeken is vannak ilyenek, kisvárosokban, kis településeken. Tehát, hogyha az önök embereihez kell fordulni, akkor mi történik? Oda viszik a gyereket egy héten egyszer-kétszer, és foglalkoznak vele, vagy mi a menete annak, hogy ebből valami jó süljön ki az év végére remélhetőleg?
Többféle dolog történik, visszacsatolva arra, hogy hol vagyunk elérhetőek, valóban az országnak minden vármegyéjében vannak pedagógiai szakszolgálatok, és azon belül járásonként vannak tagintézmények, tehát ha bárhol az országban valakinél ebben az időszakban, vagy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban ilyen felmerül, akkor a területileg illetékes járási tagintézményt a pedagógiai szakszolgálatnál megkeresheti, és ott vannak a kollégák. Beszéltünk ugye arról, hogy milyen tünetek lehetnek, hogy viselkedésben, különféle szokásokban változás történhet, vagy megnyilvánulhat, és hogy nem szabad rögtön megijedni, és a gyereket kiemelve azt mondani, hogy na, akkor javítsuk meg, mert vele van valami gond. De a szülő fordulhat a szakszolgálathoz, és elképzelhető, hogy csak egy szülői támogatásra van szükség, tehát nevelési tanácsadás szakfeladat keretében a klasszikus nevelési tanácsot megkaphatja a szülő, anélkül, hogy a kisgyerek még bármit érzékelne ebből, és hát rossz értelembe véve tudatosítanánk azt, hogy baj van vele, és nem jó helyen van, és rossz dolog történt. Tehát érdemes a szülőnek önmagától elindulni és tanácsot kérni. Lehet, hogy csak arra lesz szükség, hogy egy kicsit segítsenek a szülőnek abban, hogy ő hogy kezelje ezt a helyzetet. Ha felnőttként elképzeljük, hogy egy új munkahelyre csöppenünk, mennyire nehéz nekünk ott beilleszkedni, kapcsolatokat építeni, jól érezni magunkat, milyen fáradtak leszünk csak attól, hogy új feladatunk van, új szituáció, és nem gondoljuk azt, hogy alkalmatlanok vagyunk a munkára, és ott hagyjuk, hanem tudjuk, hogy igen, erre fel kell készülni, és ezzel valamit kell tenni. A szülők azért fontos, hogy tanácsot kapjanak, mert azt látom, hogy a mai nagyon tudatos világban mindenki mindent azonnal szeretne megoldani, és hatékony segítséget akar, és meg akarja javítani, adott esetben uram, bocsá, fizetős képzésre, hogy akkor valahol tegyék rendbe, tehát nem biztos, hogy erre van szükség. Lehet olyan valóban, hogy a készségek, képességek szintjén van probléma, de azért pont az emlegetett nagyfokú szűrési eljárások kapcsán, és az óvodapedagógusok tudatossága és szakmaisága okán is szerintem jó részt ezt már felmérik a kollégák és látják, de ez nem elég. Tehát pont amiről beszéltünk, hogy itt a pszichés állapot, a figyelem, a terhelhetőség, az legalább olyan fontos, ha nem fontosabb, mint a készségek, képességek, és ebben első körben a szülőt fogjuk segíteni. Aztán, ha úgy érezzük, hogy itt mégis tovább kell menni, akkor jön az, hogy majd a kisgyerekkel is dolgozunk.
Nem csak a szülő meg a gyerek van tulajdonképpen benne egy ilyen kapcsolatban, vagy egy ilyen helyzetben, hanem akár ez egy generációkon átívelő probléma is lehet. Tehát foghathat abból ez a helyzet, hogy már a szülőnek az iskola kezdése, vagy az iskolához való viszonya nem volt olyan jó, és tovább örökíti ezt az érzést. Lehet, hogy a gyermekkel nincs is akkora nagy probléma, csak bekapcsol egy ilyen félelem, hogy fú, hát ez volt, és az én életem is egy szörnyűség volt az iskolában, most szerencsétlen gyerekemmel ugyanez megtörténik, hogy tudom megelőzni, hogy ne az legyen. Tehát, hogy ilyen problémákkal is találkoznak, hogy van, hogy nem csak azt kell kezelni, ami most történik, hanem a múltbeli történésekkel is foglalkozni kell.
Igen, biztosan van, szerintem mindenki tud a saját életéből, vagy ismerősi közegből példát mondani erre, és majd Vali ennek a pszichés hátterét nálam sokkal jobban meg tudja világítani, de igen, a gyerek az, hát, szenzitív, és érzékeli azt, hogy mi mit gondolunk, akár a kimondott, akár a kimondatlan gondolatainkat, és ugye két dolog történhet, vagy az, hogy nekem van egy rossz élményem, és ezt kivetítem, és úgy indulunk neki, hogy ez majd valamiért szörnyű lesz. Akár az is megtörténhet, hogy még véletlenül sem akarok beszélni erről, és egy nagy tudatosság van, hogy na majd a gyerekemmel máshogy történik, és ő neki ez majd jó lesz, akkor meg talán egy kicsit ez a túlzott rágörcsölés és megfelelni akarás fog gondot okozni, de ez egy komoly dolog, és igen, vihetjük tovább. Itt megint a szülőnek lehet, hogy egy picit szükség lesz segítségre. Az biztos, hogy jó arra gondolni, ami vagy jó, vagy nem, de a világ változik, tehát ami velünk megtörtént 20-30-40 éve, amikor mi voltunk kisiskolások, az most nem ugyanúgy történik, más a gyerekünk, más az iskola, tehát ezeket a fajta negatív érzéseket talán ezzel is meg lehet nyugtatni, hogy nem kell, hogy minden ugyanígy történjen.
Gondolom, akkor a szülő így megérkezhet a pszichológushoz. Azért ez egy érdekes helyzet. Lehet, hogy önök tulajdonképpen a gyerekek specialistái itt a pedagógiai szakszolgálatnál, nem? És akkor mégiscsak a szülőnek a lelkét kell gondoznia.
A gyereknek és a gyerek környezetének, és ugye a környezetnek a legeslegfontosabb eleme, az az apukája és az anyukája, vagyis a családi környezet. Ez halatlanul izgalmas egyébként, amikor ilyenkor ősszel jönnek a szülők, igen, így beiskolázás kapcsán.
Akkor ezek szerint ez egy tényleg meglévő probléma, tehát így önök van. Találkoznak ezzel rendszeresen.
Így van, igen. Más úgy indulni, hogy már korábban ismertük azt a gyereket és azt a szülőt, tehát már van egy bizalmi kapcsolat, már van egy közös munka a háttérben. Ilyenkor sokkal könnyebben megosztják a szülők a saját félelmeiket, vágyaikat, azokat a dolgokat, hogy mi az, ami miatt nem értik, vagy nem tudják jól érteni a helyzetet és a saját gyereküket. Más, amikor csak úgy becsöppen egy szülő, és szépen lassan a konzultációk során kibontakozik, hogy hogyan függ ez össze azokkal a mintákkal és azokkal a sémákkal, vagy az ő viszonyulásaival, ami a gyerekkel történik. És ez egy fantasztikusan jó dolog. Én azt látom, hogy nagyon sokszor ez nagyon hatékonyan segít a szülőknek abban, hogy rájönnek, hogy aha, most az történik, értem. És tulajdonképpen ők maguk tudnak egy picit változni. Tehát ezek nem hatalmas változások, hanem egy kicsit, mint a kaleidoszkóp, hogy most olyan, nem olyan szép, amit látok, de egy kicsit forgatok rajta, és akkor az már úgy fényesebb, meg csillogóbb lesz. És ilyenfajta felismerések létrejönnek a szülőkben, és ez nagyon izgalmas, hogy akkor a gyerekek erre is vevők.
És tehát, hogy át tudja. Tehát, hogyha már valaki felnőtt korában jut el idáig, hogy felismeri, hogy gond volt, vagy benne van ez a rossz érzés, akkor ez már annyira az én képének a része, meg annyira a reakcióinak a része, hogy észre se veszi, hogy nem tudom, megy a boltba, és meglát egy füzetet, és másképp reagál, mint ahogy jó lenne. Most csak egy ilyen apró ötlet jutott eszembe, tehát, hogy annak benne van a vérében ez a rossz érzés. Ez nem olyan könnyű egy pár pszichológussal eltöltött óra után lecserélni, hogy na, akkor mostantól így csinálom, mert így kell, mert így jó.
Hát igen, ez nem így, de azért tehát, hogy a kapcsolatokban, meg a kötődésekben azért azt lehet látni, hogyha egy szülő vagy egy felnőtt képes arra, hogy igen, ezek az én félelmeim, és az én rossz élményeim, de azok már régen voltak, és az már elmúlt, és annak vége van. Ugye nagyon sokszor a felnőttek ezen képesek nevetni is, vagy viccelni azon, hogy nekik milyen élményeik voltak, nem mindent vesznek olyan komolyan. És elkezdenek tulajdonképpen, megértik, hogy mik az ő sémáik, vagy az ő viszonyulásaik, és képesek lesznek arra, hogy a gyerekükhöz és az adott helyzethez úgy viszonyuljanak, hogy igen, de most erre vagyok nyitott, és ez történik, és abban a szituációban, amikor az én gyerekem lép az óvodába, vagy az iskolába, ugye minden ilyen kezdetnél lesz fontos, hogy arra kíváncsian és nyitottan reagálok. Tehát, hogy olyan szülőként, aki így képes megtartani a gyereket, és hogy figyel arra, hogy oké, nekem ez lehet, hogy rossz volt, de látom, hogy ő megérkezik az osztályba, és már szalad a többiek felé. És akkor ez egy picit megnyugtató is tud lenni, hogy a kisfiam az már nem olyan gátlásos például, mint amennyire én az voltam. Van tehát, egy hogy másik... egy különálló személyként legyen képes látni a saját gyerekét.
Ez egy nagyon nehéz feladat akkor is, hogyha ez pont a másik irányban működik, tehát lehet, hogy egy szülőnek nagyon jó tapasztalatai vannak, és ha meg van győződve, hogy a gyereknek is szuper lesz az iskola, és ez egy okos gyerek, és minden úgy fog menni, mint a karikacsapás, és mondjuk jönnek a kudarcok, és elkezd azon gondolkodni, hogy az én gyerekem mégsem olyan okos, mint ahogy én elképzeltem, vagy miért vannak ezek a kudarcok, és lehet, hogy csalódik abban, hogy milyen a gyerek, vagy hogy ő mit gondolt róla.
Nagyon, ez egy nagyon izgalmas munka, meg nagyon izgalmasak ezek a konzultációk, mert hogy minden eset, meg minden egyes történés különböző, ugye? Tehát, hogy ez nagyon-nagyon érdekes. De azért, ugye, egy ilyen ideális esetben egy ilyen konzultációs folyamatnak a végén, vagy egy előre haladott szakaszában érdemes odáig eljutni, hogy a szülő eljusson oda, hogy úgy fogadom el a gyerekemet, ahogy van. Hogy úgy jó, ahogy van. Hogy lehet, hogy én egy nagyon nyugodt vagyok, ő pedig egy nagyon izgága, vagy egy kicsit hiperaktív, de akkor az úgy jó, és ezzel kezdünk majd valamit.
És ez szokott sikerülni egyébként? De mennyire sikeresek önök ebben a segítő munkában?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy elég sok sikerélmény van. Nyilván vannak nehezebb történetek, vagy nehezebb személyiségek. Nem minden ilyen nagyon ideális, de nagyon sokszor ez egy konzultációs folyamat, tehát néhány alkalom alatt is változásokat lehet elérni. Egy ilyen konzultációt nem úgy kell elképzelni, hogy volt egy nagyon rossz állapot, és akkor 4-5 alkalom után már minden csodálatos, hanem igaziból úgy, hogy az ember megnyit csatornákat, vagy megnyitja a változást, a lehetőséget, és ezzel tehermentesül a szülő, tehermentesül a gyerek, rájövünk, hogy hogyan lehet hatékonyan segítséget nyújtani az ő számukra, és elkezdik ezt használni saját maguk. Ugye, mert nagyon-nagyon fontos, tehát, hogy a gyerekeknek az iskola kezdésénél azt gondolom, hogy a szülők számára egy nagyon nagy lépés afelé, hogy ők elég jó szülők legyenek. Mert ahhoz, hogy a gyerek szívesen járjon iskolába, majd jól tanuljon, szeresse a tanulást, a viszonyulása is pozitív legyen, hogy ehhez a szülő nagyon-nagyon sokat tud hozzáadni.
A szülők hogy juthatnak önökhöz? De az egyik út, hogy a szülő szeretne, keres valami útat, és eljut önökhöz. Ugye ehhez azért valamennyire tájékozottnak kell lenni. És azért ne csak azt a helyzetet képzeljük el, hogy a szülők tényleg ennyire tudatosak, mert rengeteg olyan kisgyerek lehet ilyen helyzetben, hogy a szülő valami miatt nincsen a helyzet magaslatán, vagy nem annyira képzett, nem annyira tájékozott, nem is gondolja, hogy a gyerekkel valamit kellene kezdeni, maximum kap egy pár taslit, hogy miért nem csinálja rendesen. Tehát hogy lehet olyan helyzet, hogy nem a szülő az, aki elindul ezen az úton. Akkor hogy kerülhet mégis az önök azt intézményébe a gyerek?
Elvileg a iskola, a pedagógusok is jelezhetnek számunkra, de nyilván az ő jelzésüket ezt a szülővel együtt tudjuk fogadni. Tehát ha az iskolában merül fel, hogy a pedagógiai szakszolgálat segítségére van szükség, akkor nyilván ezt elmondja a szülőnek.
Meg és kell akkor, győznie őt, hogy benne kell lenni igen, ebben a folyamatban.
Igen, igen, benne kell lenni, tehát ez mindenképpen a szülő önkéntességén vagy együttműködésén múlik, semmiképpen nem vagyunk olyan szervezet, és az iskola sem működhet úgy, hogy akkor erőnek erejével, hiszen alapvetően egy segítő szolgáltatást nyújtó köznevelési intézmény a szakszolgálat.
De mondjuk, hogy a szülő nem foglalkozik ennyire a gyerekkel. Nem mondom, hogy elhanyagolja, tehát nem ilyen kritikus helyzetre gondolok, csak mondjuk annyira sok a munkája, vagy nem tudom, valami van az ő életében, hogy azt mondja, hogy nem, majd megoldódik. Nem.
Hát mégis onnan indul a történet, hogy a pedagógusok és az iskola a szülővel konzultál, ha abszolút hárítja a problémát, vagy nem érzi, nem érzékeli, akkor fölmerülhet ad abszurdum a veszélyeztetés is, tehát hogy a pedagógus és az iskola azt gondolja, hogy itt komoly dologról van szó, és igenis a szülőnek partnernek kellene lenni például abban, hogy a szakszolgálat segítségét kéri, és akkor a gyerek jóléti szervezetekhez szokott fordulni az iskola, megvan ennek a maga metódusa, de azért nem szokott, tehát hogy azért van annyira jó a szülő és az iskola kapcsolata az esetek, nem tudom, 99%-án, hogy erre nem kerül sor.
Vagy házon belül megoldják. Vagy hiszen házon van belül. Iskolapszichológus,
így van,
van
ott vannak már
pedagógus.
Az iskolapszichológusok, tehát első körben nyilván az iskola is ezt a helyzetet fogja kihasználni és jól érvényesíteni, hogy az ott dolgozó iskolapszichológus kollégát kéri meg, hogy menjen be az osztályba. Ami azért is nagyon jó, mert ott fogja látni a kolléga, a pszichológus kolléga, hogy mi a működés, mi történik az osztályközösségben, még mi a szakszolgálat. Külön vagyunk, külön épületben, tehát hogy azokra a folyamatokra nem látunk rá teljes valójukban, ami az iskolában belül történik. Egy rövid gondolatra visszacsatolnék a Vali mondandójára, illetve arra a kérdésre, hogy mennyire vagyunk sikeresek, és hogy mit tudunk mondani a szülőnek néhány alkalom után, meg mi történik olyankor, amikor a szülő azt gondolja, hogy az ő gyereke okos, és kiderül, hogy nem. Ugye ez, hogy okos valaki vagy sem, ez nem egyenlő az iskolai beválással. Tehát ez attól, hogy valaki ott jól teljesít, és jól veszi az akadályokat, különösen az első hetekben, ez nem a szűken vett kognitív vagy intelligencia képességeknek a tárháza, és azért nagyon jó a szakszolgálat helyzete, mert bármilyen folyamatról legyen szó, nevelési tanácsadás, logopédiai szűrés, szakértői vizsgálat, mindig minden kisgyerekben találunk valami jót, kimagaslót. És az annyira jó, amikor a szülőnek meg tudjuk mutatni, és el tudjuk mondani, akár számszerűen vagy objektíven, hogy de nézze meg, ezen a területen, hogy vizuális, tehát hogy képi emlékezet, az ön kisgyereke 2 évvel a korosztálya fölött van, tehát ez egy nagy segítség. Egyébként sokszor a pedagógusoknak is, ők is azt látják, hogy na hát benne ennyi minden van, akkor mégiscsak kell, hogy tudjon ő majd megtanulni, olvasni, írni, akkor mi lehet a nyitja, akkor merre induljak, milyen módszerrel, tehát hogy itt van a mi, és ez nem a mi érdemünk, hanem inkább a szakma és a nagy összeadott tudás, hogy gyógypedagógus, pszichológus, logopédus, konduktor, gyógytestnevelő, sok mindenki van a szakszolgálatnál, aki segít, és mindig mindenkiben megtaláljuk, hogy mi az, ami nála érték, nem is beszélve a tehetségkoordinációról. Ugye az is egy nagyon érdekes dolog, és most már hosszú évek óta foglalkozunk az úgynevezett kettős különlegességű gyerekekkel, aki egyrészről mondjuk sajátos nevelési igényű, mert az aktivitás és figyelem zavarát megállapították, de másrészt valamiben kifejezetten tehetséges, csak pont amiatt, hogy az eseni kategóriának bizonyos tünetei őt ugye nagyon nyomják, nem biztos, hogy ez felszínre kerül. Tehát a szakszolgálat biztos, hogy tud sokféle módon segíteni, keressenek minket.
Most egy rövid zenével megszakítjuk a beszélgetést, és utána folytatjuk majd a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival. Wonderland, a child is playing a hide and seek with them. She used to dream of a garage band, so sure she'll live an easy living. Freckled nose, summer, you Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják. Témánk az iskola kezdés, és ehhez a stúdióba két beszélgető társam érkezett, Dombóvári Ildikó, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató helyettese, és Csató Valéria pszichológus. Tehát, ha az első évről beszélgettünk eddig, akkor beszélgessünk arról is, hogy mi van, hogyha nem első ez az első év. Tehát az is megtörténhet, hogy a bizonyítványosztáskor azt tanácsolják, hogy meg kellene ismételni az első évet. Ez egy kudarc élmény is lehet a szülőnek is, meg a gyereknek is. Azért ez egy nehéz helyzet, mert mégis hiába nem bukásnak hívják, de olyan, mintha bukás lenne. Nem is tudom, melyikükre nézzek. Szerintem talán először a pszichológusnak kellene erre válaszolni, hogy mi van, amikor egy ilyen bizonyítvány érkezik a családba.
Ez egy folyamat, tehát, hogy ez nem...
Nem lesz meglepetés,
ez nem lesz meglepetés, ilyen. Mert azért az osztálytanítók is, gondolom, hogy ezt folyamatosan jelzik, és nálunk a szakszolgálatnál azért ugye január-február körül megérkeznek ezek a gyerekek. Mi a szakszolgálatnál felmérjük komplex módon a képességeket, készségeket, a gyerek állapotát, és egy szakértői véleményt készítünk. Maga a döntés, hogy kap a gyerek fejlesztést, és tovább megy a tanulmányaiban, vagy osztályt ismétel, ez az iskola kompetenciája. Tehát, hogy ezt ott döntik el. A mi szakembereink a szakértői vizsgálat alkalmával mindig nagyon sok időt és nagyon komoly figyelmet szentelnek arra, hogy a gyerek vizsgálatát követően, amit Ildikó is mondott, hogy részletesen megbeszéljük, hogy milyen eredményeket tapasztalunk, és ennek alapján a saját mérőeszközeinkre támaszkodva, mit gondolunk a későbbi bevállásról. Tehát szoktunk arról beszélni, hogy ha tovább megy, annak mi lesz a következménye. Ha megismétli, az hogyan jó. Úgyhogy egy ilyen szakmai beszélgetésben nagyon sokszor már a szülőnek az elhárításait, vagy az ellenállásait, vagy a félelmeit meg lehet beszélni.
Mármint még egymás között a szakember.
A szakember így van, és a szülő. Igen, pont tegnap jött be egy szülő, a másodikos gyerekének a szakértői vizsgálatával kapcsolatban. A második osztály első hete után ő már attól fél, hogy másodikban a gyerek meg fog bukni, és nem fogja tudni elvégezni. Ez már eleve nagyon-nagyon nehéz, hogy ez a borzasztó nagy aggodalom és félelem, amikor még semmi nem történt, és semmilyen segítséget nem kaptak ebben. Úgyhogy egy ilyen esetben ugye a szülő az, akit meg kell nyugtatni, és nagyon sok információhoz hozzájuttatni, hogy ő kompetensnek érezhesse magát, amennyire csak lehet.
Ez egy kicsit hasonlít ahhoz a helyzethez, hogy amikor az óvodának az utolsó évét kell ugye megismételni, az régebben évvesztes kifejezéssel volt megbélyegezve, aki még egy évet maradt az óvodában. Most már szokták évgyőztesnek, vagy nyertesnek is mondani. Sokan most már arra törekednek, hogy a gyerek maradjon még az óvodában, tehát más lett ennek az egésznek a megítélése. Lehet, hogy itt is van egy ilyen folyamat, hogy azért nem bukásnak veszik már ezt, mert valóban nem is annak hívják egyébként az iskolában se az első két évfolyam végén, nem olyan bizonyítvány érkezik, mint hogyha későbbi osztályzatokat néznénk. Tehát itt még akár mi történhet?
Nagyon, nagyon sokszor igen a szülők, nyilván az nagyon sok szenvedés, meg kínlódás azért, hogyha a gyereknek ez az, majd az nem megy jól az iskolában, és ők maguk is eljutnak oda, hogy hát lehet, hogy jobb lenne bizonyos készségeket megerősíteni, stabilabbá tenni, hiszen ez borzasztó megterhelő a gyereknek is, és a családi szituációnak, vagy számukra is. Nagyon sokszor eljutnak igen oda a szülők, hogy ebben egy lehetőséget látnak, és hogy nem történik semmi baj. Tehát, hogy csak ugye nagyon nehéz, mert amikor egy ilyen érzelmileg kihegyezett nehéz helyzetben van az ember, akkor nem tud 3 lépést vagy 10 lépést hátrébb lépni, és egy olyan perspektívából nézni, hogy de hát majd lehet, hogy ez 4. vagy 8. vagy 12. életkorában már nem is fog számítani.
Igen.
Ugye? Hogy addigra úgy helyreállnak a dolgok, hogy ez milyen jó.
Hogy egy erősebb alapot kap.
Így van.
És nem bukdácsolva, nehézkesen jut tovább, hanem biztos alapokról. Ha kell ismételni, akkor mi a jobb, hogyha ott marad abban az intézményben a gyermek, vagy jobb, ha elmegy egy másik iskolába, és nem találkozik azokkal az osztálytársakkal, akikkel egy évig együtt járt, akik esetleg az udvaron, ha összetalálkoznak, akkor valamit mondhatnak, ami nem biztos, hogy annyira jól esik neki. Bár nem tudom, ilyen kis gyerekeknél, ha ilyen történik, akkor egyáltalán föltűnik-e nekik ez. Lehet, hogy a gyerek egyébként nem venné észre, hogy ez egy probléma, hogy tavaly velünk járt, most meg megint elsős.
Hát erre jól bevált módszer nincs, meg kompakt tanács, hogy akkor ezt így vagy úgy kell csinálni. A gyerekek sok mindent észrevesznek, saját maguk is, vagy éreznek, aki érintett ebben a történetben, tehát nem kell ahhoz kimondani, elég a osztálytársak szemétekintetét érezni, vagy észlelni. De az is fontos, hogy a szülő és a család ezt hogy éli meg. Tehát ha bennük a szikrája is fölmerül abban, hogy milyen lesz, és hogy fogadják, az is fontos, ugye, hogy milyen a mostani tanítónéni, ki lesz az új tanítónéni, tehát hogy tudnak-e erről őszintén beszélni, milyen fajta támogatást kapnak az iskolában, érzik-e, hogy jó helyen vannak, vagy egy kicsit is az merült fel bennük, hogy hát ebben a amit mondjuk kudarcnak élnek meg, hogy sikertelen év volt, ebben talán az is benne volt, hogy az iskolának a támogatása nem volt az igazi. Úgyhogy hát muszáj, hogy mérlegeljenek, és itt akkor megint magunkat reklámozom, hogy ha ebben bizonytalan a szülő vagy a család, akkor ilyen témában is lehet a szakszolgálatot keresni, és őszintén elmondani, hogy itt ez a helyzet, mi a mi javaslatunk. Nyilván erre nem tudunk egy olyan biztos módszert mondani, hogy igen, ebből az iskolából el és a 3 utcával odébb lévőbe menni.
De mondjuk de jobban ismerik esetleg a kerületi intézményeket,
és jobban az intézményeket, tudják, hogy egyrészt mennyire látjuk, fogadó és erre. Amit a Vali is mondott, hogy egy kicsit kívülről más perspektívából rátekinteni, az segíteni tud, és az is lehet, hogy nem mi fogjuk kimondani, vagy nem a pszichológus kollégánk mondja ki itt a döntő szót, sőt, biztos, hogy nem ő mondja ki, de egy olyan beszélgetést tud szépen koordinálni, amiben a szülő maga jön rá, hogy mit is akar ő, vagy mi lesz az ő döntése. Tehát sajnos nincs könnyű és jó tanács, hogy akkor mindenképpen maradni, vagy mindenképpen elmenni, de tudunk abban segíteni, hogy ez egy a körülményekhez képest a legjobb döntés legyen. Itt is, ott is lehet jó, tehát maradhat is, az is egy jól bevált módszer, de van olyan, amikor igen, tovább kell lépni.
Megkérdezik-e a gyereket erről? Tehát, hogy később, nem első osztályban, de azért később, amikor gondok vannak az iskolában, akkor ugye mindig megjelenik az is, hogy hát vannak barátai ennek a gyereknek, ott jól érezte esetleg magát egyébként az osztályban. És akkor lehet, hogy nem jó, ha megint elsős lesz, mert benne volt egy közösségben, amit szeretett. Az a közösség őt elfogadta így, ahogy van, ott helye van. Tehát lehet, hogyha a közösségből kiemelik, akkor ezzel rosszat tesznek neki. Ez első osztályban egy évi közösségben lét után felmerül?
Én azt gondolom, hogy ez inkább nagyobb gyerekeknél releváns.
Tehát ilyenkor még könnyen találnak barátot, hiszen mondjuk az óvodában is, akár egy vegyes csapatnál évenként változott, hogy kik voltak vele.
Igen, illetve arról is szó van, hogy a gyerekeknek, vannak olyan gyerekek, akiknek ebben nincsen tapasztalatuk. Tehát, hogy ők akkor is ragaszkodnak a megszokott dolgokhoz, hogyha az nem jó, mert a változástól félnek. Pedig lehet, hogyha változtatnak, akár iskolát, akár párhuzamos osztályt, nem tudom én, hogy az jobb lesz neki. De egy pici gyereknél ez így nehéz, mert nem látja. A döntést mindenféleképpen a szülő hozza meg. Nagyobb gyerekeknél, nem tudom, tehát, hogy felső tagozat, középiskola, ott minél nagyobb a gyerek, annál inkább fontosabb, hogy ő hogyan éli meg, hogy ő mit tud ezzel kezdeni. Eszembe jutott egy olyan történet, ahol egy ikerpár iskolaváltásáról volt szó, nem megfelelő tanulmányi előmenetel miatt, és nagyon érdekes, hogy az egyik gyerek ott maradt abban az iskolában, és az lett neki a jó, a másik pedig egy szomszédos iskolába átkerült, és az lett a jó megoldás. Nagyon ügyesek voltak a szülők, hogy tulajdonképpen ilyen egyéni módon a gyerekek igényeit, képességeit, szociális hozzáállását figyelembe véve meg tudták ezt az egyéni lépést tenni. Tehát mindig abban az adott helyzetben kell. Amit mi szakemberek tudunk tenni, az az, hogy szakmai szempontból és ismerve a környező oktatási körülményt, feltételeket, ezeknek a pszichés vagy a pedagógiai hatását, hogy ezeket megkonzultáljuk a szülőkkel. Tehát, hogy sok-sok információt nyújtunk nekik, és ez fontos, mert bizonyos dolgokhoz ugye nem értenek, vagy nincsenek tisztában vele. De hogyha több információjuk van, akkor azok a döntések, amiket meghoznak, azok lehetnek elég jók. És nem véletlenül mondom, hogy elég jó, mert hogy nem a tökéletes megoldásra törekszünk, hanem hogy elég jó legyen.
Biztos vannak olyan szülők, gyerekek, akik egy-egy ilyen helyzet kapcsán kerülnek a pedagógiai szakszolgálatokhoz, de vannak úgymond állandó partnerek, vagy kuncsaftok is, akik akár minden évben, vagy minden ilyen jelentősebb iskolai helyzet, probléma kapcsán oda kerülnek önökhöz, és mindig kísérni kell, vagy valahogy tanácsolni kell, arra felé kell segíteni őket, hogy meglegyen ez a megoldás. Ez hogy működik? Tehát lesz annak a családnak egy kísérője? Ilyenkor, amikor érezhető, hogy ez egy hosszú távú kapcsolat lesz, állandó emberekkel találkozhatnak ilyenkor a szülők is, meg a gyerekek is?
Akár ez is lehet, tehát pszichológus kollégák a nevelési tanácsadás keretében folyamatosan foglalkozhatnak egy családdal, de ugye időről időre belépnek olyan szereplők, akik valamilyen időszakban vizsgálatot végeznek, állapotfelmérést, ott viszont nem biztos, hogy ugyanaz a kolléga van minden helyzetben és minden szituációban. Például a szakértői tevékenységben ugye nagyon sok kolléga dolgozik, és ott egy viszonylag feszesebb menetrend szerint határidőkön belül kell dolgozni, és egy adott időpontra kap valaki vizsgálati időpontot. Ráadásul azt is nézzük, hogy óvodás kisgyerekről van-e szó, iskolásról, délelőtt, délután tudjuk vizsgálni, kinek mi a jó helyzet. Tehát nem biztos, hogy 10 éven keresztül a Marika néni fogja őt vizsgálni a szakszolgálatnál. De maga a szakszolgálat, mint közösség lehet, illetve hát fontos, hogy mi teamben dolgozunk, tehát az esetátadás, esetismertetés, konzultáció, az megtörténik. Ezt meg is teszik a kollégáink, ha látják, hogy már van előzménye nálunk, akkor mindig megkeresik a kollégát, aki foglalkozott vele, vagy ismeri a családot, és az egy fontos szempont lehet, de néha az is elég, ha csak a folyosón oda köszönnek, hogy na, jó napot látom, itt vannak, és akkor az Éva fogja ma önöket segíteni, vagy ő vizsgálja a gyerkőcöt, és ez segítség lehet.
Hogyha valamilyen betűkódot kapott a gyermek, és ez úgy rajta van, akkor az rajta marad? Tehát milyenek ezek a nevelési eltérések a gyermek életében? Ez kinőhető, megszabadulhat ettől, vagy a gyereknek mostantól minden iskolaváltásánál, minden jelentős ilyen iskolai eseménynél ott lesz az, hogy hát vele vigyázni kell, bekerülhet-e egy iskolába egyáltalán, mondjuk egy középiskolába, mert ez a kódja, és akkor meglátják a középiskolában ezt a 3-4 betűt, és azt mondják, hogy hát akármi van, de köszönöm, ezt nem.
Igen, hát van a 3 betű, meg a 4 betű, a 3 az SNI, vagyis a sajátos nevelési igény, a 4 betű a BTMN, a beilleszkedési tanulási magatartási nehézség. Egyikről sem mondjuk azt, hogy ez egy állandó állapot. A sajátos nevelési igény az ugye valamilyen zavart fogyatékosságot jelent, és azért a fogyatékosságoknak vannak olyan típusai, ami nem kinőhető. Gondolok itt olyan állapotokra, hogy valaki mozgásszervi fogyatékos, tehát féloldali bénult, vagy 4 végtag bénult, vagy végtaghiány, ezek ugye nem lesznek kinőhető dolgok. Itt egy adott életpálya van, amin menni kell. De van például az SNI-nek, a sajátos nevelésigénynek egy olyan kategóriája, ami az én szűkebb szakmám, ugye a beszédfogyatékosság, ahol gondolhatjuk azt valakiről 5 évesen, hogy ő neki olyan súlyos nyelvi beszédbeli elmaradásai vannak, ami egy intenzív ellátást igényel, és akkor itt erősíteném meg azt, hogy ezek a betűkódok. Hát tudom, hogy címkeként működnek, és rossz az üzenetük, de igazából ennek a szöveges kifejtése még a jogszabályban is úgy szól, hogy különleges bánásmódot, kiemelt figyelmet igényel. Tehát ezzel a jogalkotó azt akarta elérni, hogy igenis a köznevelés vagy az oktatás nevelés minden szereplője figyeljen rájuk, és állami ellátás keretében térítésmentesen adjon egy olyan plusz szolgáltatást vagy fejlesztést, amivel ő ezt kinőhet, vagy a hátrányait behozhatja, és mondjuk egy intenzív logopédiai terápia nyelvi fejlesztés, vagy akár még ha iskolában úgynevezett logopédiai osztályban működik, akkor is néhány év múlva behozhatja ezeket a hátrányokat, és onnantól kezdve ő szabadon mozoghat. Ha viszont megmarad az állapot, és folyamatosan segítségre lesz szüksége mondjuk egy hallássérült kisgyereknek, akkor fontos, hogy olyan pedagógiai közegben mozogjon, ahol őt tudják támogatni, ahol tolerálják ezt a nehézséget, és az oktatási nevelési környezetet is hozzá irányítják, és itt is meg lehet találni aztán azokat az utakat, hogy ők akár a felsőoktatásban eljussanak valahova, és sikeres életpályát fussanak be, akár nemzetközi karrier. Tehát mindenre van példa, úgyhogy csak azt akarom röviden ezzel mondani, hogy ne ijedjünk meg tőle.
Nem tudom, a diszes gyerekek melyik csoportban a 3 vagy a 4 betűshöz tartoznak?
Klasszikusan ez már a 3 betűs, tehát a sajátos nevelési igénynek van egy úgynevezett egyéb pszichés fejlődési zavar, zárójel, tanulási zavar.
Igen, és ez a diszlexia,
diszkalkulia, diszgráfia. Igen, ugye ez a tanulási zavar kategóriába tartozik, de ez is az a verzió, ami, hát nem is, azt azért nem mondjuk, hogy kinőhető, az egy érdekes és jó dolog lenne, de tudatos fejlesztéssel ezek nagyon szépen felhozhatók, illetve megtanul egy csomó olyasfajta technikát is valaki, amivel az ő hátrányait jól tudja kompenzálni akár saját erőforrásokból. Mégis gondolhatjuk néha azt, hogy ez a úgynevezett védő kategória, az SNI, az fontos lehet. Mert ez például adhat egy olyan jogosultságot, hogy ő a számonkérésnél többletidőt kap, továbbírhat egy dolgozatot, de legyen szó vizsgákról, tehát középiskolai vagy felsőoktatási felvételiről, vagy akár a felsőoktatásban az úgynevezett pluszpontok. Tehát ezek mind érnek. És játszanak. Úgyhogy,
lehet, hogy valaki nem szóban lesz számon kérhető, hanem írásban, vagy fordítva.
Vagy fordítva, így van.
Hogyha az írással van nehézség, akkor lehet, hogy inkább a szóbeli számon kérés lesz neki kötelezően egyébként. Tehát
így
akkor
van.
Az iskolának ezt tudnia
így
kell,
van, ez
hogy
egy
lehetőséget
így van,
kell
és
adni
ez a számon kéréseknél, de akár az érettségi vizsgánál is van ilyen, hogy akkor nem írásban, hanem 2 szóbeli tétellel teljesíti ő a vizsgáját. Így
tehát
van.
Ez volt a 3 betű.
Ez
akkor
a 3 betű.
Ez a könnyebb eset a 3 betű, mert...
Hát inkább azt mondom, hogy ez a viszonylag fixebb eset, és ugye, hogy itt hogy kísérjük itt, és hányszor találkozunk, ennek megvan megint a metódusa. Amikor először állapítják meg valakiről a sajátos nevelési igényt, akkor 1 év múlva visszavárjuk, hogy megnézzük. Egyrészt azt, hogy jó volt-e a döntés biztosan, másrészt, hogy a fejlesztések milyen eredményt hoztak, és hogy kell tovább menni. És onnantól kezdve, ha visszajött 1 év múlva, akkor SNI kategóriánként változó, hogy 2 vagy 3 évente jön újra és újra felülvizsgálatra, egészen 16 éves koráig. A BTMN kategória az egy kicsit olyan szempontból egyszerűbb, hogy ezzel iskolai választási kötöttség nincs. Tehát aki a beilleszkedési tanulási magatartási nehézség diagnózist kapja a szakszolgálatnál, ott nincs olyan megkötés, hogy az egyik iskolába mehet, mert fogadja, a másikba nem mehet, mert nem fogadja. Viszont azt a jogot biztosítja ezeknek a gyerekeknek is, hogy az iskolának fejlesztést kell biztosítani, méghozzá az szerint, amilyen képességterületeket a szakszolgálat megfogalmaz. Tehát mondjuk a figyelmi képességei, a társas kapcsolatai, tehát sok mindent leírnak oda a kollégák a szakvéleménybe, és akkor ezt a fejlesztést az iskola biztosítja. De olyan fajta megkötöttség, mint a sajátos nevelési igénynél nincs. A felülvizsgálati kötelezettség itt is úgy működik, hogy 1 év múlva várjuk először, utána újra és újra 3 évente.
Ez mit jelent akkor pontosan? Ez a beilleszkedési... Hát nehézség, ez valamilyen magatartásával van akkor?
A BTM-en ugye beilleszkedési, tanulási, magatartási. Tehát tulajdonképpen vonatkozhat arra is, hogy hogy működik ő az iskolában, az osztályban, mint mondjuk figyelem, együttműködés, szociális készségek, de vonatkozhat a tanulásra is. És azért különbözik az esenitől, mert ott kifejezetten megállapítható normatív tesztekkel, meghatározott standardpontok mentén, hogy igen, ez már a zavar kategória. Van olyan, amikor ez még nem állapítható, tehát azt mondjuk, hogy nem, itt erről szó nincs, mégis akár a gyerek megélése, akár a szülő, akár a pedagógus véleménye alapján azt látjuk, hogy azért nem zökkenőmentes, tehát hogy valamilyen segítség kellene, de ez még közel sem éri el a zavar kategóriát, akár a magatartását illetően, de itt a tanulásra vonatkozóan is, tehát ugye a BTM-en ez egy összefüggő, vagy egy összefoglaló kategória, ez jelenthet magatartást is, tanulást is.
És nem mindegyik van jelen, van, amikor csak a tanulással van a probléma, van, amikor csak a beilleszkedéssel, ugye ezt a szülők itt mindig így nehezményezik, de hát, hogy neki a magatartásával nincs is gond. Ez egy összefüggő kategória, hogy BTM, de különböző aspektusokat, és ahogy Ildikó mondta, hogy ez nem zavar, hanem ez a nehézség. Tehát ez egy enyhébb fokozata tulajdonképpen ennek a problémáknak. És ebben az esetben, ugye ezt járási szinten, itt Budapesten az azt jelenti, hogy a kerületi pedagógiai szakszolgálatok végzik ezt a munkát, és ennek megállapítását, és ez kinőhető, vagy ezben azért az a tapasztalatunk, hogy több éves fejlesztés hatására van olyan, amikor mi úgy mondjuk, hogy levesszük ezt a címkét, mert hogy továbbra már nincsen szükség arra, hogy fejlesztésben részesüljön a gyermek.
Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk a Magyar Katolikus Rádióba. Tehát a mai témánk az első év volt, illetve azok a nehézségek, amelyekkel elsősként, vagy újra elsősként találkozhatnak a gyerekek és a szülők az iskolában. Ehhez pedig vendégeim a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai, Dombóvári Ildikó főigazgatóhelyettes és Csató Valéria pszichológus voltak. Köszönöm hallgatóink figyelmét is. A mai műsort készítették Bögös Henrietta, Bójás János és Szabó Csilla. Like a child.